Augusztus 31-i hatállyal lemondott a Nemzeti Választási Iroda elnöki tisztségéről és nyugdíjba vonul Pál Filona, ami azzal is jár, hogy elnökként legalábbis nem lesz az aréna vendége minden általános választás előtt, úgy, mint volt az elmúlt 7 évben. Kezét sokron köszönöm szépen, hogy elfogadtam.
Jó napot kívánok!
Tervezett lemondás a ciklus közepén, ahogy az szokás?
Én tulajdonképpen a 18-as országgyűlési képviselőválasztás után mondtam azt, hogy egy biztos, hogy a 22-es választást azt én már nem szeretném végigcsinálni. Nem voltak annyira pozitív a tapasztalataim. Különösen a pártok és a média irányában voltak problémáim, úgyhogy tehát ez tervezett volt. Az, hogy végül mikor mondok le, ezt részbe nyújtotta egy kicsit a Covid, mert már hamarabb gondoltam, egy pár hónappal. Többen megkérdezték, hogy miért nem maradok még, az meg az utódom miatt is érdekes, mert azért, ha a választás előtt mondok le, azért legalább legyek tekintettel rá, hogy egy kicsit jöjjön bele a dolgokba, és megfelelő módon tudja már végigvinni a következő országgyűlési képviselő választást. Tehát ez körülbelül egy ilyen tervezett időpont.
Mi volt ez a negatív tapasztalat, ami megerősítette abban, hogy most már ezt nem akar?
Hát azért ott rendesen kaptam támadást abba az időbe. Én úgy gondolom, hogy teljes mértékben igazságtalanul. Ugye volt az mai nap, amikor megjelent a pártok, megtudták, hogy lemondok, az MSZP közleményt is adott ki arról, hogy mik fűződnek az én nevemhez, nem tudom, hogy ezt olvasták-e. Tehát ebbe például azt mondják, hogy egész napra összeomlott a választási rendszer. Ez abszolút hazugság. Ugye reggel lelassult a honlap, de más a honlap, és más a választási rendszer. A nemzeti választási rendszer az végigműködött. Azt vonták le, azért vonták le talán ezt a következtetést, azon felül, hogy azzal, hogy vesztettek, ezt nem tudtak elszámolni a választópolgárok irányába, és ezért inkább ránk fogták az egészet. Mai napig nem tudnak azzal szembesülni, hogy ők vereséget szenvedtek, hogy volt ugye a sorbanállás. Elég hosszú ideig volt egyik-másik kerületben sorbanállás, és addig nem hozhattunk nyilvánosságra eredményeket. Ezt a Nemzeti Választási Bizottság iránymutatása kötelezett engem arra, hogy nem lehet eredményt nyilvánosságra hozni, amíg az utolsó ember is nem szavazott le. Hát bizony 19 órakor még 2500 ember állt sorba az egyik kerületnél. Emiatt nem tudtunk eredményt nyilvánosságra hozni, na ebből jött az, hogy összeomlott a rendszer, és ezért nem adtunk eredményt. Az, hogy amikor megjelent az eredmény, és már 65%-os készültségi szinten volt, ez nem befolyásolta őket, hogy mi utólag meghamisítottuk az eredményeket. Ehhez mondanék egy érdekeset. A New York Times-nak egy újságírója kikérte az esti naplófájlokat a rendszerből, ami alapján lényegében minden meg tudott ellenőrizni, tudott, hogy mikor leállt le a rendszer, leállt-e egyáltalában, visszatartottuk-e az adatokat, stb. Ugyan nekünk ezt nem mondták, de a TASZ-on keresztül megtudtam, hogy megállapították, hogy semmi nem állt le. Ezt most tudtam meg egy pár hete, amikor a TASZ-szal egyeztettem, tehát még ők is ellenőrizték és megállapították, hogy valóban nem volt leállás. Úgyhogy akkor előzőleg volt az úgynevezett kopasz botrányos népszavazás miatt, amikor szintén mai napig azt mondja az MSZP, hogy megakadályoztuk, és én részt vettem abba, hogy a nyakó ne tudja benyújtani a népszavazási kérdést. Tehát elsőnek vettem át én a nyakótól. Hamarabb vettem át.
És magyar sajtó az ablakokon keresztül közvetítette gyakorlatilag szinte élőbe, hogy ott mi történt.
Igen. Tehát nem, senki nem akadályozta meg, átvettem tőle, én át is engedtem az MVB-hez, és a kúria végül a népszavazási kérdést is átengedte. Az, hogy nem volt végül népszavazás, az azért lett, azért történt, mert visszavonta a kormány ezt a kérdést. Úgyhogy az, hogy ez így mind rámzódult, és ezt a bizonyos sajtóorgánumok, tévék továbbra ők is ugyanezt vallják, én nekem ebből nagyon elegem volt.
Elunta a politikai támadásokat, tehát egy nemzeti választási iroda elnökének ezzel mindig számolnia kell. Hogy a napjának egy jelentős része az ezzel fog telni, nem?
ez rendben van, de az, amikor hozzá nem értő módon igazságtalanul hazudnak, ez ne, ebben már nekem sok volt.
Utódját a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. Látja már, hogy ki lehet?
Nem. Igazából vannak elképzeléseim, hogy ki lehet, de hogy végül ki lesz, ezt még nem tudjuk, de már jó lenne tudni, mert elsőjével én már nem tudok semmilyen mandátumot, tehát nem gyakorolhatom a mandátumomat, és jól szeretném majd átadni valakinek a dolgokat.
Milyen javaslatokkal adját országgyűlési irányba is törvénymódosító javaslatokat terjesztett be? De nem első alkalommal, ez szinte minden választás után egy nagy csomagot visz be a parlamentbe. Most miket?
Igen, hát tulajdonképpen a maga a választási beszámolóim is tartalmaznak, így többek között a 19-es uniós és önkormányzati választásokat követően is a beszámolómban voltak javaslatok, és erre a beszámolóra idén a COVID után került sor az igazságügyi bizottság előtt, úgyhogy ott is elmondtam a lényegesebb módosítási javaslatokat. De mikor tapasztaljuk a választások során, hogy milyen problémák voltak, akkor ezeket összeszedjük, sőt a helyi választási irodavezetőktől is bekérjük, hogy a tapasztalatokat és hogy ők mit javasolnának, és akkor erre szoktam javaslatot tenni a igazságügyminisztérium irányába. Most még egy olyannal fejlődik meg a dolog, hogy megnéztük a választójogi törvény alapján a választókerületeknek, hogy ott a választópolgárok száma aránya hogy alakul. A választójogi törvényben, ami nem a választási eljárási törvény, hanem ez az anyagi törvény, van egy olyan szabály, hogy amennyiben a választókerületek közötti arány 20%-kal eltér valamelyik, tehát több lesz, mint a többi 20%-kal, akkor az országgyűlésnek meg kell, tehát rendezni kell ezt az aránytalanságot. Ez egy nagyon fontos szabály egyébként, mert az Alkotmánybíróság már 2005 és 2010 között megállapította a korábbi választókerületek esetében egyszer a mulasztást, és utána meg is semmisítette a korábbi választókerületeket szabályozó kormányrendeletet, mert iszonyatos aránytalanságok voltak, és erre szerintem figyelni kell mindenkinek az országgyűlésbe, mert az EBSZ-nek is van egy ilyen elvárása, tehát támadható a választási eredmény, hogyha ilyen túlméretezések vannak.
De az a baj, hogy egy megszerzett mandátum mögött teljesen más támogatói szám állhat, hogyha aránytalan az egyéni választókerületben szavazó polgárok száma.
Pontosan, tehát az átlag az egy ilyen 74-75 ezer egy választókerületben, de hogyha 20%-kal több magasabb ott a lakosságszám, akkor ki lehet számolni, hogy egy 14-15 ezerrel több választópolgárnak a szavazatát kell megnyerni annak a képviselőnek, aki abban a kerületben indul. Most két ilyen választókerület van, ahol nagyon magas, az egyik Dunakeszi, a másik pedig Budakeszi, tehát mindegyik Pest megyei. De a 2020-as számításaink szerint még ehhez szintén Pest megyéből csatlakozik plusz 5 választókerület, ahol már a 20-as eredménye, 20-as számítások alapján szintén 20% felé kerülnének. Ezért én már másfél éve próbálom, hogy írtam a házelnök úrnak, írtam a igazságügyminiszternek, a kormány elé vitte a belügyminiszter ezt a kérdést, hogy rendezzék a választókerületeket, mert még ez a törvény ráadásul azt mondja, hogy a országgyűlési képviselő választást megelőző év január 1-ig kell ezt rendezni, ami azt jelenti, hogy 21. január 1-ig ezt rendezni kell, tehát ebben az évben kell rendezni. Úgyhogy erre feltétlenül végül elkészítettük a javaslatot, és Pest megyét, csak Pest megyét érintően csináltunk egy térképet, és rendeztük úgy, hogy ez az arány, ez a választókerületek között körülbelül mindenütt ilyen 15%-os eltérés van, és szerintem ez, hogyha ezt elfogadná az országgyűlés, akkor elég hosszú ideig rendezni a dolgot, és nem kellene hozzányúlni.
De most hát meg lehet ezt úgy csinálni, hogy a választókerületi határokkal való varázsolás vágya, az ne érje azt, aki átrajzolja a választókerületeket? Mert ugye lehet ilyenkor minden oldalról hallani azt, hogy biztos azért, mert ott egy nagy valamilyen párti tömb van, és ezt be akarják húzni.
Hát én most azt láttam például az egyik újságban, ahol az MSZP-s képviselő harangozó úr azt mondta, hogy szakmainak tűnik ez az előterjesztés, úgyhogy szerintem meg lehet úgy csinálni, és mi szakmailag is csináltuk meg, de ezt nem igazán szokta az ellenzék elfogadni, hogy ez szakmai. Én azért is akartam, hogy ezt még én nyújtsam be, hogy én már kaptam elég sok támadást, tehát én elviszem ezt a balhét még nyugdíjba vonulás előtt, és ne az utódomnak mondják azt, hogy na, alig, hogy belépett, már mindjárt miket terjeszt elő. Úgyhogy ezt így, és ezért is tartottuk meg a pártoknak a párttájékoztatót, és mutattam be nekik ezeket a javaslatokat.
Ezen, ugye ez egy nem hivatalos tájékoztató, hivatalos tájékoztató volt, de az nem egy döntő fórum, amikor a pártok előtt erről beszél. Mi volt az érzése? Támogatják? Mert ha igen, akkor valószínűleg a parlamentben is fogják, ha nem, akkor meg nem.
Én ott meg is mondtam, ott volt a DK részéről, LMP és MSZP részéről egy országgyűlési képviselő, hogy ezek szakmai javaslatok. A választási eljárási törvényben, amiket tettem javaslatokat, azok pedig kifejezetten technikai jellegűek, és ezt nyugodtan támogathatnák. Annak idején még a 18-as választás előtt több párt meg is ígérte, hogy a technikai jellegű javaslatokat támogatni fogják, de amikor oda került a sor, hogy meg kell szavazni, akkor gyorsan kitaláltak még valami olyan politikai jellegű kérdést, ami egyébként sem rám tartozik, és erre azt mondták, hogy ők csak csomagba szavaznak, és nem szavazzák meg. Én most ezt elmondtam, hogy én most sem várom el tőlük, hogy végül ne azt mondják, hogy csak csomagba fognak szavazni. Erről azt hiszem, hogy az egyik országgyűlési képviselő úr utána tartott is sajtótájékoztatót, hogy egy csomó minden ebben nincs benne, amit meg kellett volna oldani, úgyhogy nekik ez nem felel meg.
Hogyha nem szabályozzák a szavazókörök arányosságát, akkor a következő választás megtámadására kitől lehet számítani? Nemzetközi szervezet fogja mondani, hogy a saját törvényeinkkel nem egyezik a választási eljárás.
A nemzetközi szervezet előtt megtámadhatják, de nyilván a vesztes országgyűlési képviselőjelölt, illetve a mögött álló jelölő szervezet kezdeményezi a támadást.
Ennek milyen következménye lehet? Ez elvezethet egy adott választókerületben egy megismételt szavazáshoz?
Igen.
Ez ennyire komoly?
Igen.
Akkor magyarán egy parlamenti többségnek muszáj megcsinálnia.
Ahhoz, hát ezt meg kellene, igen.
Ahhoz, hogy ne legyen támadható utána az egész szavazás.
Tehát ez aggályos mindenféleképpen.
Az átjelentkezéssel az élethez igazítják a szabályokat? Ennyi történik? Ez egy technikai jellegű szabályozás?
Igen. Tulajdonképpen ezteket a szabályokat már törvényi felhatalmazás nélkül alkalmaztuk az uniós választásnál. Tehát amikor láttuk azt az iszonyatos sorban állást a 18-as választásnál, akkor ezt követően egyenként, különösen a fővárosi kerületben leegyeztettük a választási iroda vezetőkkel, akik ugyanakkor egy személyben a jegyzők is. Egy csomó helyen voltam is kint, és ők kerestek is még nagyobb helységet, meg megpróbáltuk úgy megoldani, hogy szét lehessen szedni a névjegyzéket, akár ABC szerint, mert nyilvánvaló, hogy egy szavazatszámra a bizottság 12 000 embert nem tud leszavaztatni, úgyhogy ott ne legyen sorban állás. De hogyha ezrenként szétszedik, és mondom, a névjegyzéket ABC szerint, és akkor szavazatszámláló bizottságnak néhány tagja azt a C-től D-ig lévő 1000 embert fogadja, a másik meg a E-től G-ig, vagy valahogy így, akkor már olyan, mint hogyha egyenként ezzel lenne egy-egy szavazókörbe a választópolgárok száma. De ahhoz, hogy szét lehessen szedni a szavazatszámláló bizottságokat, és ez törvényes legyen, ezt kellett nekünk kodifikálni, és ilyen úgynevezett albizottságokra tettünk javaslaton, hogy maga a szavazatszámláló bizottság egészben egy tömb, ennek van elnöke, de a különböző elvieti külön terembe is ezeket a névjegyzék részeket és a bizottságnak néhány tagját, és akkor ők ott albizottságként működnek.
De most pontosan leírták, hogy mit kell csinálni akkor, hogyha 1500-nál több jelentkezik, vagy mit lehet, és mit muszáj, hogyha megvan a 2000?
Igen.
És akkor van rá szabály, tehát nincs vita abból, hogy a jegyző meri, nem meri, muszáj
megcsinálnia? Igen. Mert hogy volt ilyen az uniós választásnál is, ahol a jegyzők azt mondták, hogy ők ezt nem tudják megcsinálni, mert hát ez nem szabályos teljesen.
Ebből a szempontból igazuk volt, hát nincs szabály, rosszul csinál valamit, felelősségre.
És vonatkozik. Amire még rájöttem a 11. kerületben konkrétan, hogy volt egy olyan szabálya a törvénynek, amelyik azt mondta, hogy a polgármesteri hivatal székhelye szerint, illetve ott a közelbe kell egy levő szavazatszámláló bizottságot kell ilyen átjelentkező bizottságnak kijelölni. És közölték, hogy ő nekik ott a polgármesteri hivatal közelében nincs akkora terem, ahol 12 000 embert, illetve olyan nagy tagú szavazatszámláló bizottságot, vagy több kis albizottságot tudnának elhelyezni, és kivitték akkor az uniós választásnál Gazdagrétre, mert ott volt egy nagyon nagy terem, és ragyogóan meg tudták csinálni a választást. Igaz, hogy kevesebben voltak, de meg tudták csinálni. Na most én arra tettem javaslatot, hogy ezt a szabályt a megyei jogú városok és a főváros kerület tekintetében szüntessük meg, tehát ne legyen ez kötelező, hogy a polgármesteri hivatalhoz közeleső szavazatszámláló bizottságot kelljen kijelölni ilyen átjelentkezésre. Ez a szavazatszámláló bizottság csak a hajléktalanok szavazására szolgálna a továbbiakban is.
Tehát az átjelentkezők nem ott szavaznak, ahol a hajléktalanok, hanem ahol az új szabályozás meghatározza.
Ahol a helyiek úgy gondolják, hogy a legnagyobb termet tudják biztosítani, meg a legtöbb szobát, hogy zavartalanul lehessen ezt az átjelentkezésre szavazást lebonyolítani.
A következő szavazásra valamennyire be kell gyakoroltatni az emberekkel, meg kell mondani, hogyha ilyen van, akkor az hol lesz nyilván?
Nyilván mi rendszeresen szoktunk a választási iroda és a munkatársaim különböző oktatásokat tartani a jegyzőknek, úgyhogy feltételezem, hogy jövőre ilyen oktatásokat fognak végezni a választási iroda munkatársai, az illetékes választási irodai munkatársak számára, hogy ezt be tudják gyakorolni, de már azért elég sokan ezt így tudják is, és csinálják.
Ezzel a szabályozáson az átjelentkezési probléma az véglegesen kezelve lett, mert azt már korábban kezelték, hogy hova, milyen listára szavaz az, aki átjelentkezéssel szavaz.
Igen.
Tehát nem ott arra a listára, aki ahova jön, hanem a hazaira.
Pontosan. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az átjelentkezési szabály, ez egy nagyon, nagyon jó jogintézmény, mert ez kiküszöbölte a korábbi, tehát még a 10 előtti választásoknál, illetve a 10-et is beleértve, az igazolással való visszaéléseket. Ugye valaki kért igazolást, akkor akár 4-5 helyre is elmehetett, mert lefénymásolt az igazolást és szavazhatott. Egy, kettő pedig tudatosan lehetett úgy igazolást kérni, hogyha valamelyik jelölő szervezet azt látta, hogy ő neki ott hiány lesz választópolgár szempontjából, jó lenne, ha több szavazatot kapnának, akkor átirányított igazolással embereket, és ez rendes visszaélési lehetőséget adott.
De most már nem.
Most az átjelentkezéssel ezt mindezt kiküszöböltük, mert mindenki oda szavaz, tök mindegy, hogy hova megy, oda szavaz, ahol az állandó lakcíme van.
A hamis bejelentkezések kezelésére miért kell szabály? Eddig nem volt?
A hamis bejelentkezéseket azt igazából mi nem tudjuk szabályozni, mert ez a nem mi hozzánk tartozik, hanem ez a belügyminisztérium.
A
lakcím nyilvántartáshoz. Ezt jó lenne, hogyha ezt szabályoznák, mert de volt mindig, de azért ilyen nagymértékű visszaélés, mint ami most az önkormányzati választásoknál volt, még eddig nem tapasztaltuk. ezzel már rendszeresen foglalkoztak különböző jogvédő szervek, hogy jó lenne megakadályozni a bejelentkezést, a tömeges átjelentkezést választás előtt. Most azért voltak olyanok, ahol még a választási, helyi választási bizottság is megtagadta a választási eredmény megállapítását, mert azt mondta, hogy itt annyi fiktív bejelentkező volt, hogy ennek alapján nem állapít meg eredményt.
Mi az a fiktív bejelentkező, amikor a lakcímkártyája szerint oda tartozik, de ez egy valótlan? De az hogy lehet?
Hát úgy fiktív, hogy nem alapvetően ők bejelentkezett, de választás előtt 2 héttel, és utána 1 héttel meg már ki is jelentkezett, tehát hazament. Úgyhogy, és ez nagyon sok volt. Nagyon sok ilyen volt. Én ezt választójogi törvény szempontjából nem tudom, hogy ezt nem lehet megoldani. Az biztos, még egyébként se túlzottam, mert...
Oda jelentkezik be mindenki, ahova akar.
Pontosan, tehát azt lehetne, hogy na akkor egy hónappal az önkormányzati választások előtt már nem engedem, hogy valaki bejelentkezzen valahova, de hát ez meg egy csomó személyiségi jogot sért.
Lakcímet változtat, kire lehet előre ráhúzni, hogy ő választási csalást akar csinálni?
Nem, ez nem meg ez sem lehet, de ezt a jegyzők próbálkoztak is. Ugye, ha ő azt mondja, hogy nem jelentkeztetlek be, akkor megtámadják. Ha azt mondja, hogy a kormányhivatalnak van lehetősége arra, hogy őket fiktiválják, te kivegyék a névjegyzékből, de milyen alapon? Tehát be kell neki tudni bizonyítani, hogy tényleg szándékosan csak a választásra azért jelentkezett be, hogy XY legyen a polgármester. Ha ezt nem tudja bizonyítani, és nem tudja bizonyítani, akkor továbbra is probléma. Ha ő erőből fiktiválja, tehát kiveszi a névjegyzékből, attól még ez olyan hosszú idő, hogy addig meg nincs esetleg testület, az meg már megint borzasztó sérelmes az egész közösségre, hogy egy pár ember miatt itt nem tudnak eredményt megállapítani.
Akkor ebben a választási iroda tud megoldási javaslatot csinálni, vagy felhívja a figyelmet arra, hogy ezt muszáj valahogy megoldani?
Ezt csak felhívni tudtam a figyelmet. Tehát ezt elmondtam az Országgyűlési Bizottság előtt is. Ezt most már talán lassan megértik a pártok is, meg a jogvédő szervezetek is, hogy ez ne a választási iroda rovására, tehát a mi terünkre róják fel.
Pál Filona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke, az Inforádió arénájának vendége. Beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Mikor javasolják a regisztráció felfüggesztését?
Hát ez egy új gondolat számunkra. Tulajdonképpen abból indultunk ki, hogy emiatt is a pártoktól nagyon sok támadást kapunk, hogy a levélszavazásnál rengeteg a halott, biztos halottak tömegesen szavaznak, és ezért azt a javaslatot tettük most le, hogy aki, konkrétan azt jelenti, hogy aki 13 augusztusban indult a regisztrálás, aki 13 augusztus és a 14-es választást megelőző 15. napig beregisztrált, addig lehetett regisztrálni, és tudjon még szavazni a 14 áprilisban, és ezt követően megnézzük, hogy azóta se kép, se hang, semmit nem tudunk róla, akkor őket passziválnánk, úgynevezett passziválnánk, tehát nem törölnénk véglegesen, ha jelentkezik, vagy küld be valamit, akkor természetesen feléledne ez a passziválás, de ha továbbra sem jelentkezik, akkor neki nem küldenének ki szavazólapot a 23-as választáshoz. Ez egy pici előrelépés, a törvény ugyanis 10 év után mondja, hogyha valaki 10 évig nem csinált semmilyen választási cselekményt, tehát még be se jelentette, ha megváltozott a címe, vagy ilyesmi, akkor azokat viszont már törvény erejénél fogva majd törölni fogják. Itt viszont egy kicsit ez ilyen adatbázis tisztításra gondoltunk, tegnapra megnézettem, ez nem egy nagy szám, 19 ezer ilyen választópolgár van, aki abban az időben regisztrált be, és azóta semmilyen hírt nem adott magáról.
Uh-huh. A levél szavazás kérdésében van most politikai konszenzus? Mert hogyha határon túli magyar állampolgároknál működik, akkor elvileg máshol is működhetne.
Nincs. Tehát tulajdonképpen az ellenzék ezt a levélszavazást több szempontból támadja, azért, hogy zsákszámra be lehet hozni, össze lehet szedni a egy-egy településen a borítékokat, és azt be lehet vinni valahova. Na de hát zsákszámra összeszedhet, és bedobhatja postaládába is. Tehát a levélszavazásnak ez a lényege, hogy ott nem tudja leellenőrizni, hogy kitöltötte ki, és kiadta oda a levélszavazatot. Ez így működik a világon mindenütt, hogyha egyszer levélszavazás van. Erről az oldalról támadják a határon túli magyaroknak a szavazatait, tehát a magyarországi lakcímmel nem rendelkezőket. Ugyanakkor viszont szeretnék, hogyha levélszavazás lenne a külföldön tartózkodóknál, tehát akinek van magyarországi lakcíme, csak rövidebb vagy hosszabb ideig külföldön tartózkodik, hogy ők is szavazhassanak levélben. Ebben megállapított egyébként Strasbourg is, meg az Alkotmánybíróság is, hogy ez nem alaptörvényellenes. Én nekem nyilván jobban tetszene, hogyha ők is tudnának levélben is szavazni, de jelen pillanatban a politika ebben nem tudott egymással megegyezni.
Az elektronikus szavazás lehetősége az végleg lekerült a napirendről?
Hát én úgy gondolom, hogy ezt minden éppen aktuális kormánypárt igyekszik elvetni, de szerintem Magyarországon elektronikus szavazás, ha lenne, akkor minden oldalról támadnák. Talán a győztesek nem, akik nyernek egy-egy választáson, de az összes többi biztos azt mondaná, hogy itt nagy csalás volt.
De ez azért van, mert az nekünk egy nagyon fontos, hogy a végén legyen egy papír, igen, amin ott a szavazat, és azt akármeddig meg lehet számolni. Az elektronikusnál meg nincs ilyen.
De egyébként ez maga az EBSZ sem támogatja azt az elektronikus szavazást, ami mögött nincs papíralap. Tehát ezt Amerikában is, ahol azokban az államokban, ahol így szavaztak, azt az EBSZ maga megállapította, hogy ez így nem hiteles. Tehát egy papíralap, hogy tudjanak jogorvostattal élni, arra szükség van.
De ennek megvan a technikai módja, valami lyukkártya, amire az ember szavaz, leolvastatja, és aztán azt odaadja
hát
valakinek?
Például az oroszoknál ott úgy csinálták, hogy a szavazólapot azt egy ilyen szkenelőn átengedve dobták be az urnába. És akkor meg volt az elektronikus, az rögtön elment az eredmény, az urnában meg ott maradt a szavazólap. Szerintem ez egy nagyon jó megoldás, de én már nem kezdeményeztem, lehet, hogy majd az utódom ezt meg fogja valósítani.
Az aláírásgyűjtő és az ajánlásgyűjtő ívekkel, meg a velük kapcsolatos bírságokkal kapcsolatban is van javaslatuk. Miért?
Az Alkotmánybíróság néhány hete megsemmisítette a népszavazással kapcsolatos ajánlásgyűjtésnek a bírságolási rendjét. Túl soknak találta az évenkénti 1000 forintot, meg a bizonytalanságba hagyja a gyűjtőt, hogy be kell neki szolgáltatni a ajánló íveket, ajánló lapokat, és hogyha elveszett, akkor nem fogadott el a törvény semmilyen kimentési lehetőséget. Mi ezzel már korábban körülbelül 4-5 éve próbálkoztunk, de akkor azt a politika nem fogadta el, hogy legalább elévülést beszerettünk volna vezetni, amikor 1000-re leszállítottuk a korábbi magas összeget, hogy legyen elévülés, legyen bizonyos méltányossági kimentési lehetőség, hiszen volt olyan, aki azért nem tudta bevinni aznap vagy másnap 16 óráig a aláírás gyűjtő éveket, mert elütötte az autó és kórházba volt. De erre a törvény nem adott lehetőséget, hogy elfogadjuk. Most ezt az Alkotmánybíróság megállapította, hogy ez alaptörvény ellenes, és akkor mi erre vonatkozóan, de csak a népszavazásnál, viszont mivel a választásnál is a jelölteknek kell ajánlásokat gyűjteni ajánló ívvel, és ott is van bírságolás, ezért mi mind a kettőre letettünk javaslatot, kétfélét. Az egyik variáció az az, hogy egyetlen egy ívet adnánk át. Ez főleg a népszavazásnál érdekes. egy évet adnánk át a népszavazás gyűjtőnek, amit hitelesítenénk, és utána ő a saját költségén majd sokszorosítja. Tehát, mert az, hogy semmi pénzt ne kérjünk ezekért az évekért, és odaadom, átadok 40 ezeret, majd semmit nem hoz belőle vissza, az őrült nagy költség. Tehát ezért gondoltuk, hogy ám akkor nem kérünk semmit, ezt az egyet odaadom, és akkor majd ő a saját pénzén sokszorosítja, és ezen fogja gyűjteni az aláírásokat. Ennek viszont az a hátránya, hogy ez a sokszorosítás nem mindig olyan tökéletes, hogy utána a választási iroda fel tudja dolgozni, beszkenelje megfelelő módon, mert ugye itt fel kell dolgozni ezeket az éveket. Ezért van a másik variáció, ahol pedig leszállítanánk az 1000 forintos bírságot 500 forintra, nem kellene másnapig visszahozni, hanem 15 napon belül, tehát van arra mód, hogy összeszedje, és összegyűjtse, és behozza ezeket az ajánlóíveket, és bizonyos méltányossági dolgokat, meg 5 éves elévülést is beiktattunk. Úgyhogy ezzel az alkotmánybírósági határozatban foglaltaknak eleget tennénk, és az országgyűlés meg azt szavazza meg, amelyiket gondolja.
A megismételt szavazás szabályozására is van javaslatuk. Erre miért van szükség? Ebben nem volt olyan nagyon sok.
Nem volt sok, de ott mindig gondok merültek fel, többek között, hogy egy megismételt szavazásnál a törvény azt mondta, hogy ugyanazok a szabályok érvényesek, ugyanazoknak a jelölteknek kell lenni a rajta a szavazólapon, és előfordult bizony, hogy időközben valaki meghalt.
Visszalépett.
Vagy vissza akart lépni, mert azt mondta, hogy hát nem jött be itt, ezért is ismétlik meg a szavazást, én már nem akarok még egyszer próbálkozni, ezt a törvény nem tette lehetővé. Attól ő még visszalépett, csak nem tudta, hogy kezelni innentől kezdve a választási rendszer, tehát ilyen pontosításokat tennénk javaslatot.
De hogyha visszalép, akkor az egy új, és ezt a törvény szabályozza, akkor az egy új politikai helyzet, akkor a kampányolásnak is nyilvánvalóan előről kell kezdődnie, mert lehet, hogy valaki belép a helyébe, nem?
Hát nem, az csak visszalépésre van lehetőség, tehát itt ajánlva újra gyűjtésre, hiszen három héten belül meg szokták ismételni. Ez a megismételt választás az, hogy az első fordulóba nem lett eredmény, és ezért kell megismételni, vagy megismételteti esetleg a bíróság a választást, akkor azért mondom, hogy gyakorlatilag minden változatlan, de azért lehetőséget kell teremteni arra, hogyha valaki nem akar indulni, akkor az ő nevét lehúzzák, és ne szerepeljen ott a szavazólapon, de az itt nem kell újra gyűjteni, csak mert ugyanazokat tesszük rá a szavazólapra, csak a visszalépési lehetőségre van lehet.
Akkor a kampányolás szabályai se változnak ebben a tekintetben sem.
Nem.
Tehát bármeddig lehet lényegében, ami a mostani szabály
az
szerint
ugyanúgy
megengedett.
Ugyanúgy van a kampányolás, ugyanazok, akik a szavazólapon vannak, ők úgy kampányolhatnak, ahogy korábban kampányoltak.
A választási megfigyelőkre összeférhetetlenségi szabályokat javasolnak írni. Nem volt eddig?
Nem. Tehát például a megfigyelők, egyáltalán a megfigyelőknek az intézménye az a külképviseleteken volt igazából szabályozva, de mivel a levélszavazatoknál is igényt tartottak a pártok arra, hogy ott legyenek, amikor feldolgozza a választási iroda a levélszavazatokat, hogy végig reggeltől éjszakáig ott legyen nekik megfigyelőjük, ezért egy olyan szabály született, hogy 5 fő egy-egy jelölőszervet részéről megfigyelőként ott lehet, de azt nem szabályozta, hogy aki például választási bizottságnak a tagja, mondjuk az MVB-nek a tagja, az ne legyen megfigyelő. Tehát ő lement megfigyelőnek is, meg Nemzeti Választási Bizottsági tagként is részt vett, és ezt próbáljuk elkülöníteni, hogy aki MVB tag, az ne legyen részt ott a megfigyelők között.
Jó, de számolnak azzal, hogy azért nem minden pártnak van annyi szakembere, aki érti is, amit lát.
Ez kétségtelen, de azért a levélszavazásnál ott ők egyrészt segítettünk is, meg oktattuk is őket, meg azért ez 4 évenként egyszer előfordult, tehát azért ott, akik képzik magukat a pártok is. Ez nem olyan, mint a 11 000 szavazókörben, hogy tegyen delegált, ami pedig nagyon fontos.
De annak a száma választásról választásra, mintha csökkenne a párt delegáltak száma.
Igen.
De ez miért van?
Hát nem tudom, mert gyakorlatilag nem tudtak annyi delegáltat összeszedni. Én az egyik legfontosabb dolognak tartom, hogy minden jelölő szervezet küldjön delegáltat minden szavazókörbe, mert ez a vádaskodást se tudja, akkor tehát megszüntetheti, meg ő maga láthatja, hogy valóban nem történik csalás. Úgyhogy ráadásul elviheti a jegyzőkönyvet magával a szavazókörből, és utána lehetősége van összehasonlítani az informatikában feldolgozott jegyzőkönyvekkel, és ha ott bármi gondot lát, akkor az szépen azonnal indíthatja a jogorvoslati eljárást. Hogy miért nem tudnak ennyi delegáltat összeszedni, nem tudom, a civil szervezeteknek is már javasoltam, hogy hát menjenek, ajánlkozzanak a pártoknak, de ők azt mondják, hogy ők nem szeretnék, hogyha valamelyik párt nevéhez kötődnének, a pártok se nagyon akarnak összefogni. Ugye nagy eredmény volt, amikor 18-ban az MSZP 5000 delegáltat tudott kiállítani, annak személy szerint én is örültem, hogy legalább ennyit tudtak küldeni a szavazókörökben.
Nemzetiségi választás szabályai, azok tartósan véglegesek most?
Igen. Tehát én először tettem volna javaslatot arra, hogy az a szabály, ami most az önkormányzati választásoknál volt, hogy nem volt külön nemzetiségeknek szavazókörük, ezt vissza kellene állítani, hogy legyen, mert iszonyatos nehézséggel járt az minden szavazatszámláló bizottság számára, de végül elfogadtam a nemzetiségieknek azt a kérését, hogy ez maradjon meg így.
Mert akkor ez azzal érveltek, hogy akkor az ő választási hajlandóságukat is növeli, hogyha ugyanott megy, vagy mivel?
Hogy nem kell kétszer elmenni. Tehát egy nap két fele elmenni. Én azt mondták, hogy elmentek a polgármestert megválasztani, de már a saját nemzetiségi képviselőiket nem. Így viszont, ha egy helyen van, akkor magasabb a megjelenési arány. A mi kimutatásunk szerint az volt a magasabb, amikor külön elmentek. Most legalábbis 19-ben a statisztikánk ezt mutatta, de ezt elfogadtuk. Itt voltak problémák még, ahogy a zöld szavazólap, meg fehér szavazólap, hogy ez összekeveredik akkor, hogy lehet, be lehet-e számítani egyiket a másikhoz. Ezt tisztázza a mi javaslatunk, hogy ez két különböző választásnak, két különböző választási rendszer, és teljesen mindegy, hogy a zöld szavazólap a fehérek között van a polgármester szavazólapjainál, vagy a polgármester szavazólapjait majd megtalálják másnap a zöld szavazólapos urnába, attól még, mivel ez két választási rendszerhez tartozó, ezeket utólag már nem lehet elszámolni.
Mi volt az elmúlt 7 év választásainak legfontosabb tapasztalata? Új választási rendszer, teljesen új a korábbihoz képest.
Teljesen új választási rendszer, igen, de lényegében én nagyon féltem annak idején a 14-ben, hogy fog ez, ugye nekünk nagyon gyorsan kellett megoldani, hiszen 13-ban állt fel a választási iroda, de 14-re meg tudtuk csinálni. Én szerintem mindegyik külön-külön is nagyon jó. A korábbi tapasztalatokat, amik hibás tapasztalatok voltak, azt ez a választási rendszer igyekezett kiküszöbölni. Az alkotmánybírósági határozatokban megállapított törvénysértéseket szintén kiküszöbölni, így például ugye a választókerületekről is, ahogy beszéltünk, meg még számos egyéb ilyen jellegű volt. A ajánlásokat, az ajánló íveket, ugye az bevezett, amikor állandó támadás érte a jelölést.
Nagy üzlet volt ez.
Az úgynevezett kopogtató cédulákat, tehát nagyon-nagyon sok mindent megvalósított. Én szerintem jó is. Egy jó pár dologgal volt probléma, meg van probléma. Én a többes jelölésnek is híve vagyok, tehát ez nekem semmi problémám. Az, hogy ezzel pártok visszaértek, az meg inkább azért volt, hogy a kampánypénz szabályai, az meg már nem a választójogi törvénynek a része, hogy ugye visszaértek, hogy minél több jelöltet be tudjanak mutatni, és akkor több pénzt vettek fel a pártok, és itt ezeknél ugye volt egy csomó olyan párt, aki igazából fiktív párt volt, csak a pénzt vette fel, és aztán eltűnt. Ez szerintem a leginkább támadható része még mindig ez, bár már próbálkozott a törvényalkotó különböző szabályokkal, de mondom, én szerintem az ajánló ívek is beváltak, ez az ajánlási rendszer is bevált. Nyilván mindig lehet azért korszerűsíteni és pontosítani még a jövőben is.
A külhoni választókkal sikerült mostanában begyakoroltatni a rendszert, mert korábban ezzel problémák voltak, fordított sorrendben írt névtől kezdve, vagy a helyben használatos név itt nem volt használatos, aztán a továbbítással is gondok voltak, itt nagy szervezkedés volt, hogy a posta hogy hozza meg, hogy ne hozza.
Számos egyszerűsítés történt, például az anya nevét azt már az országgyűlési képviselőválasztáson már eltörölte a törvényalkotó, azt is a mi javaslatunkra. Ettől függetlenül azért az érvénytelen szavazatok, hát mondjuk olyan 20-22%-ra azért lecsökkent egy 15-16%-ra, ami lényeges, de még mindig nagyon sok érvénytelen szavazat volt.
A kitöltési pontatlanságok miatt? Igen. Vagy a nem valós adat feltüntetése
kitöltési
miatt?
Kitöltési pontatlanság, meg az, hogy ugye van a nyilatkozat, amit külön kell tenni a szavazólaptól, az rendszeresen összepakolták, megpakolják, ugyanabba a borítékba teszik a szavazólapot.
Rá van írva még a borítékra is, hogy mit kell vele csinálni.
Mindenhova rá volt írva, de ezzel azért elég sok probléma volt.
A választási informatikai rendszert, aminek a nyilvános része gyengélkedett, azt hogy lehet úgy túltervezni, hogy minden túléljen? Ami persze terve,
ez nem a rendszer.
Ez a választás.hu.
Igen. Hát ezen most is dolgozik a különböző informatikusokkal, illetve a különböző szervezetekkel kötött szerződések alapján a cégek. Én bízom benne, hogy azért ezt meg fogják oldani egyszer.
Hogyan lehet választást tartani koronavírus járvány idején? Néhány környező országon már tartottak nagy választásokat. Milyen tapasztalatokat látnak? De ott sok ember kicsi helyen együtt van.
Nálunk ugye nem volt a pandémia alatt, nem voltak időközi választások sem. Most viszont szeptember első hetétől elindulnak azok az időközi választások is, amelyeket akkor leállítottunk tavasszal, meg az azóta lemondottak, tehát a számításaink szerint ebben az évben körülbelül 1000 szavazókörben lesz. Az nem ennyi település, hanem mert van olyan település, ahol több szavazókör van, de 1000 szavazókört fog érinteni most az időközi választás. Az operatív törzstől kértünk egy állásfoglalást, hogy mikre figyeljünk oda a szavazások során, és éppen tegnap írtam alá azt a ajánlást, amit megküldtünk minden választási irodának, feltettük a honlapunkra is, hogy a szavazatszámláló bizottságoknak nekik kell maszkot viselni, hogy legalább 2 fertőtlenítő legyen a szavazókör előtt meg bent, hogy legyen felhívás a választópolgár részére, hogy ő, ha lehet, akkor vigyen magával, tegyen fel maszkot a szavazásnál, legyen felfestve, hogy tudjanak távolságot tartani, tehát a 1,5 méteres távolság. A fülkéket is úgy helyezzék el, hogy legyen távolság a 2 fülke között, ott a bent lévő emberek között. Többször cseréljék, vagy fertőtlenítsék a tollakat, de lehetőség legyen arra, hogy a választópolgár a saját tollat használja. A mozgó urna az külön problémát jelent, különösen akkor, hogyha karanténban van egy személy, és úgy kér mozgó urnát.
Elvileg ki se jöhet utána onnan, aki bevitte a mozgó urnát, hiszen kontakt lett.
Nem is mehet be, az ajtóba kell megoldani.
Kukucskálunk, kidobja az
ujját, és
úgy dobja.
Ott viszont még akkor visznek magukkal kesztyűt, átadják a kesztyűt, és meg ők is csak kesztyűben lehetnek, akik mozgó urnával mennek. Tehát egy ilyen kétoldalas iránymutatást adtunk ki, és hát természetesen, ha valaki úgy gondolja, hogy ennek ellenére nem kíván elmenni szavazni, a szíve joga.
Jó, de mi van azzal, aki mondjuk úgy gondolja, hogy ő el kíván menni szavazni, él a szavazati jogával, de ő is maszkban van, és nem tudja saját magát igazolni, csak a lakcímkártyájával, az bárkinek meg a kezébe ott lehet. Neki le kell vennie a maszkját.
Nem elég a lakcímkártya, mert a személyigazolvány, az kell.
De ott vagyok egy cicás maszkban, nem fogják tudni, hogy én vagyok. Mert van személyigazolvány, van lakcímkártyám, de hogy én vagyok-e én, azt elvileg nem tudják.
Hát azért még a szemem alapján is meg tudják állapítani körülbelül, meg hát az adatokat ott megnézik.
És ennyi.
Igen.
Általános választást járvány idején, pandémia idején meg lehet csinálni?
Hát ezt majd annak idején eldönti a kormány meg a parlament, hogy nagy választás és nagy járvány idejében legyen-e vagy sem. Nálunk szerencsére ez még nem ilyen nagy mértékű, úgyhogy hát ugye mindenféleképpen nehézkes, hiába a lengyeleknél is volt emiatt támadás, ők próbálkoztak azzal, hogy talán csinálnak levélszavazást, de arra felkészülni sem tudtak. Én szerintem a levélszavazás sem megoldás. Az, hogy az egész országban levélszavazásra történjen meg, de esetleg alternatívként használhatnák, vagy hozhatnak olyan rendeletet, hogy aki végleg nem akar elmenni szavazni, nagy járvány van, neki lehetőség legyen levélbe szavazni, csak ezt időbe kell meghozni ezt a szabályt, hogy fel lehessen rákészülni mindenkinek.
Mennyi egy felkészülési idő egy ilyen jellegű változásra, egy nemzeti választásra, de mennyi idő alatt tudja azt megszervezni, hogy legyen annyi szavazólap, legyen annyi ember, aki ezt kezeli?
Hát nézze, eleve a posta. Ugye be kell regisztrálni kell, tehát meg kell mondani annak az embernek, hogy ki kér levélben. Ehhez is kell időt hagyni, hogy ő ezt be tudja jelenteni. Ehhez kell a rendszert úgy felépíteni, hogy az nyilván tudja tartani, hogy kihez megy ki a levél, és ki fog személyesen szavazni. Ez szerint kell a névjegyzéket is elkészíteni.
A névjegyzékből le kell venni azt, aki levélre regisztrált,
igen,
nyilván.
Igen, igen. Akkor kell idő arra, hogy megkapja ezt a levelet, hogy kitöltse és visszajuttassa a határidőre, mert nyilván a választás megelőző évfélig vissza kell érkezni ezeknek a leveleknek. Ki kell dolgozni hozzá, hogy biztonsági feltételeket, hogy azért ez ne szíre szóra. Ne legyen az, hogy összevásárolják ezeket a borítékokat, esetleg a pártok jelölszervezetek, és tömegesen ők töltsék ki a választópolgár helyet, tehát ennek ez a legnagyobb félelem és a rák fenéje, hogy ezzel így vissza lehet élni. Úgyhogy én szerintem egy-két hónap, és előtte meg azért az informatika rendszer is, úgyhogy egy 3-4 hónap biztos kell hozzá.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Pál Filóna, a Nemzeti Választási Iroda elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.